Tisztelt közönség, kedves televíziónézők, rádióhallgatók, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket, vadász üdvözlettel köszöntöm Önöket, és hogy ez stílszerű legyen a mi vadász szokásaink szerint, megkérem a Országos Magyar Vadászkamara kürt együttesét, hogy a vadászok üdvözlése szignált játssza el nekünk. Tisztelt közönségünk, vadászatra hívom Önöket, egy virtuális vadászatra, vadászatra kicsit a térben, többnyire az időben, hiszen előadásomnak a címe Miért vadászunk? Mit jelent a mai ember számára a vad és a vadászat? Mi jut eszünkbe a szavak hallatán? A gyermekek számára? Állatmeséket jelent, vagy a mesék állatszereplőit, amelyben a vadász rendszerint jó ember, igazságosztó, lásd a piroska és a farkas meséjét. De jelentheti azokat az olvasmányélményeket, amelyeket Fekete Istvánnál tapasztaltunk meg, hiszen Fekete István az egyik legnagyobb magyar vadász és vadászíró volt, aki a természet, a vad és a vadászat harmóniáját ábrázolta, a Vuk, a Lutra, a Kele, majd a Tüskevár, Téliberek, kéne ismerni ezeket az irodalmi alkotásokat műveiben. De mi jut eszembe a felnőtteknek a vadászatról, a már egy említett gyermekkori olvasmány meseélményeken túl? Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, vagy Molnár Gábor művei, könyvei. De eszébe jutnak a kellemes baráti körbe eltöltött esti vacsorák, a vadételek. És hát az utóbbi 15 évben a média inkább a vadászatnak az árnyékos, a botrányízű vagy szenzációhajház részeit mutatta be. A rendszerváltoztatás környékén az úgynevezett elvtársi vadászatokat, ezek jelentették a kifogyhatatlan témát. Újabban pedig a vadászatot összemossák az orvadászatot folytató madárgyilkosokkal. De mit jelent a vadászat néhány fontos, elismert, mértékadó személyiség számára? Nézzük meg ezt néhány filmben.
Nekem azért fontos a vadászat, mert én először is szerettem a természetet. És sokat tanulok a természetnek a törvényeiből, mert a természet az olyan törvényekkel rendelkezik, nem lehet becsapni. Nagyon hasonlít ez az orvosi ténykedéshez. Ott is tudni kell a pontos diagnózis, mert az ember azt nem tudja, akkor biztosan, hogy nem tud megfelelő terápiát alkalmazni. Szeretem a természetet, szeretem az élőlényeket. És örülök, hogy ha ott lehetek, mert ez abszolút módon kikapcsol, és pihentet. Ugyanakkor látom, hogy mi mindent kellene még tennünk, nekünk embereknek, azért, hogy olyan durván beavatkoztunk már eddig is a természetnek a világába, és sok minden olyan dolog van, amit most már nekünk kell megtenni, mert a természet már nem tudja ezt megtenni, hiszen már nem az eredeti törvények uralkodnak. És én azt hiszem, hogy ebben sokat tanulhatok, mint orvos is, sok szempontból.
Személy szerint számomra azért fontos a vadászat, mert szerintem génjeimbe hordozom. Anyai ágon a édesanyám szülei azok mesterségben ezt folytatták. És azt gondolom, hogy a természettel való találkozás az rettenetesen fontos. Kisgyermekkorom óta élek a természetben, és úgy érzem, hogy a fiú gyermekemet is így neveltem, hogy a természettel való találkozás kiegészíti az életemet. Ebben az urbanizált technikai csodákkal teli világban az embernek jó megállni, jó visszamenni a természetbe, a természet törvényeibe beleilleszkedve, ott élve, azt nap mint nap átérezve, úgy gondolom, hogy jobban meg tudok felelni a civil életbe, és számomra és a családom számára, gyermekem számára ez egy nagyon üdvözítő dolog.
Én hivatásszerűen gyakoroltam hosszú évtizedekig a vadászatot, ez alatt megismerhettem annak sok oldalát. Nekem kikapcsolódást, feladatot jelentett. Jelentette azt, hogy én ebből értem, és számtalan olyan örömet okozott, amit még mai napig sem tudok megmondani. Tulajdonképpen hosszú évtizedek alatt csináltam, és mégsem jöttem rá, hogy mi a vadászatnak az igazi értelme. Sok minden dolog. Az emberben annyi érzés bontakozik ki egy vadászat során, hogy megfogalmazni még egy pár évtized kellene gyakorlásban. Azt hiszem, hogy más is így van. És azt látom, azok, akik gyakorolják a vadászatot, szintén így vannak. Egyikben egyik tulajdonság, a másikban a másik tulajdonság. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy megmásznák a legmagasabb hegyet, a szenvedély űzi, viszi, és jó indulatulag és szépen tudják csinálni, de van, aki elmerül ebbe a szenvedélybe. Szenvedély az sose jó dolog. Az mindig bajt okoz. Én mentes voltam attól, nem vált szenvedélyem, de hivatásszerűen végeztem. És mint említettem, nagyon sok körömet okozott. Mai napig is, 8. évtizeden fele közeledve, kellemes emlékeim és szép élményeim vannak.
Kedves közönségünk, egy szemész orvosprofesszor, egy birkózó olimpiai bajnok és egy nyugalmazott erdőmérnök vezérigazgató szavait hallottuk. Más és más volt a megközelítés, mind ahogy az én bevezető gondolataim is mások voltak. Tehát feltehetjük nyugodtan a kérdést, hogy akkor mi is a vadászat? Miért vadászott? Miért vadászik az ember? És hát akkor induljunk erre a térbeli, időbeli vadászatra, és kezdjük embereledőinkkel, akikről tudjuk, hogy törzsfejlődésünk kezdeti időszakában elsősorban növényevők voltak, aztán élőhely és életmódá váltással vegyes táplálkozásra, majd húsevésre tértek rá. Az előember egy volt a fogyasztók között, és talán borzasztó kimondani és megtudni, főként dögevéssel kezdte ezt a bizonyos húsevést. Az aktív elejtése a vadnak ritkaság számba ment. Ezen az állapoton csak lassú evolúció változtathatott volna, erre nem volt ideje ősünknek, hogy ezt kivárja, tehát a hominidák úgy váltak húsevőkké, hogy hiányoztak hozzá a húsevők specializált jellegzetességei, mindenek előtt a fogazata. Ehelyett egyfajta funkcionális evolúció jött létre. Mindezet a hiátust eszköz készítéssel és eszköz használattal váltotta ki az ember. Ez a gyengébb fizikai, testi adottság előtérbe helyezte az agynak, az észnek a szerepét. A növekvő intelligencia a tárgyakat eszközként, vadászfegyverként alkalmazta, később maga is elkezdett ilyen eszközöket készíteni. Az eredményesebb vadászat visszahatott a fejlődésre, felgyorsította azt. Tehát Nyugodtan mondhatjuk, hogy az emberi agy, az emberi értelem evolúciója, a vadászati eszközök készítése és a vadászati módoknak a kidolgozása tökéletesedéseként következhetett be. Ennek megfelelően a vadászat fogalmát is pontosítanunk kell, hiszen ha forgatjuk az etológiai tankönyveket, akkor vadászatnak nevezi a tankönyv a táplálékszerzésnek minden olyan formáját, amely a zsákmányállat megöléséhez vezet. Célzottabb lenne ezeket zsákmányolásnak, zsákmányolónak és zsákmánynak, predációnak, predátornak és prédának nevezni, szemben a vadászat fogalmával, amelyet szűkítsük le az ember, és tágabb értelemben a hominidák olyan tevékenységére, amely feltételezi az ehhez szükséges eszközöknek az elkészítését, a vadászatnak, mint folyamatnak a megtervezését, és annak a gyakorlati megvalósítását. A hatékonyabban vadászó, okosabb egyedek vagy csoportok eredményesebb túlélése a jó génjeik továbbadását tette lehetővé. A jobb fehérjeellátás, a jobb táplálkozás további fejlődésbeli felgyorsulás eredményezett. A zsákmányt fel kellett dolgozni, egyes testrészeit, a bőrt, a zsírt, az inakat, a csontot felhasználva tovább növelte az ember előtt túlélésének az esélyét. A következtetésünk tehát, hogy a hominidák az evolúció során hatékonyabb csoport szelekció révén és annak szintjén fejlődtek, amit kulturális evolúciónak nevezhetünk. A lassú, kis testi erővel rendelkező ember előd eszközhasználattal is csak úgy volt képes fenntartania magát, hogy kialakult az együttműködésen alapuló vadászat. Ahhoz, hogy vadászati stratégiát lehessen érdemben kidolgozni, kommunikációra volt szükség az egyetek között, és az a kommunikációs igény fejlesztette ki a beszédet, tehát a beszéd kialakulása és ennek a következménye. A beszélő hominida előnnyel bírt, hiszen megtudta mondani társainak, hogy merre van az elérendő vad, hogyan lehet azt elérni, milyen stratégiával lehet terítékre hozni, meg tudta tervezni a vadászatát, és irányítani tudta a vadászat stratégiáját. Mindez a kommunikáció természetesen tovább erősítette az értelem fejlődését magán a beszédkészség fejlődésén keresztül. Van olyan nézet, amely azt mondja, hogy mindez a folyamat, tehát a vadászó ember előtt kialakulása, és ennek Richard Leakey az egyik élharcosa, már a Homo erectus 1,5, egyesek szerint 2 millió évvel ezelőtti populációinál is igazolható. Mások viszont csak mindegy 45-35 ezer évvel ezelőtti időszakra teszik mindezt, tehát a modern embernek a színre lépésével. Azt kell, hogy mondjuk, hogy bármelyik is az igaz, hosszú időszak ez ahhoz, hogy ez mélységesen befolyásolta az ember fejlődését. A színrelépő modern embernek lehetősége volt, és megvoltak tehát a képességei, értelmi képessége és eszközrendszere ahhoz, hogy nagy mennyiségű vadat ejtsen el. Szerencsére Magyarországon több olyan vadásztábort feltártak, nevezetesen Tatán mamut vadászatra specializálódott vadászok táborát, Érden medvevadászatra specializáltakat, Ságváron rétszarvasra specializálódottakat, amelyek igazolják mindazt, amit elmondtam. Az érdi vadásztábor számított hús mennyiségét látják a tisztelt nézők, amely azt mutatja, hogy a telep fennállása alatt, amit évente 2-3 hónap során használt 30-35 vadász a becslések szerint, és ez persze hosszú időszak volt, 13-15 ezer év, mintegy 250-300 ezer kilogrammnyi vadhús, és ezek közül is főleg barlangi medve került terítékre. Természetesen ezen kívül más fajokat és természetesen növényféleségeket is fogyasztott az ember. Az az ember előd, amelynek táplálékában, táplálkozásában, tehát együtt élt a ragadozó és a gyűjtögető és viselkedés mintája is e szerint alakult. A létfenntartás eltérő formái, valamint a csoportokat alkotó eltérő ivarú és korú egyedek egyfajta belső differenciálódást, feladat megosztást, munka megosztást alakítottak ki. A hominidáknál az erős férfiak, a hím egyedek vadásztak, az asszonyok és az idősebbek gyűjtögettek. Ennek talán nem kell mondanom, elsősorban szaporodás biológiai okai voltak, hiszen a terhesség időszaka hosszú, és viszonylag fejletlenül jön a világra a gyermek, és sokáig nem képes a szülő az anya magával vinni, tehát nem vehetett részt a vadászaton. Ha a nő nem vadászik, akkor is táplálékhoz, sőt fehérje táplálékhoz kell jutnia. Ez a táplálék a gyűjtkezésből is származhat, de mindenek előtt a húsnak a férfiaktól kellett származnia. És kialakult ennek megfelelően néhány kifejezetten emberi tulajdonság. Nevezetesen a zsákmány megosztás, vagy a zsákmány egy részének a nők, a fiatalok, a gyermekek, az öregek számára való lemondás. Hogy ez a gondoskodás érvényre jusson, haza kellett vinni ezt a táplálékot, haza kellett szállítani, a hazaszállításhoz pedig ezt fel kellett dolgozni. Ha feldolgozta, akkor ennek az lett a következménye, hogy újabb és újabb eszközöket kellett kifejleszteni. Az a dárda, az a lándzsa, az az íj nem feltétlenül volt erre alkalmas. Ezért aztán kialakult a zsákmányolás megelégedettségéből származó örömteli közös lakoma szokása, különösen az ínséges időszakban. Tudni kell, hogy a növényevő korszakban maga az ember is szinte folyamatosan táplálkozott. Amikor áttér domináns a húsevésre, akkor a zsákmányolás az viszonylag ritka, ezért nagy öröm, amikor ez a zsákmány terítékre jut, és amikor ez hazaszállítatik, és ott megosztja a családtagjaival, vagy a horda többi tagjával. Ez az örömteli közös lakoma szocializáló erővé vált, és rendszeresen a húsevéssel vált ilyen erővé. Hajlamunk, amit láthatjuk a képen is, a gazdag közös lakomákra, hiszen ki ne élte volna meg, hogy valami nagy ünnepünk van, akkor összeül a család, vagy összeülnek a barátok egy jó vacsorára. Ez a hajlam, ez pontosan ezen folyamat kapcsán és során alakult ki az emberi törzsfejlődés eredményeként. Ha hazavitték az élelmet, akkor biztosított volt a nőknek, a gyermekeknek, az öregeknek. A táplálása tovább növelte a túlélést, a legkonstruktívabb csoportoknak, családoknak a kiválasztódását. Sőt, hát a vadászat melléktermékeinek, a bőrnek, a csontnak, az agancsnak a feldolgozása ugyancsak ezt a feladatot látta el, hiszen a kézművesség gyökereinek a kialakulásával olyan védelmi eszközöket, ruha, például ruhákat alakítottak ki maguknak, amely tovább fokozta, még egyszer mondom, ezt a túlélést. És hogy ezt nem csak egyszerűen mesterségbeli munkával végezték, annak igazolása az, hogy a leletek között, amelyek fennmaradtak bizonyos módon, a kézügyességet erősítő kézmű, vagy bizonyító kézművesség elemei is megtalálhatók. És hogy nem csak a férfiakon múlott ez a pozitív szelekció, igazolja azt, hogy ezek a kreativitást igénylő kézműves módok és módszerek ugyancsak kölcsönhatásban voltak az agy az értelem fejlődésével. Mindezek alapján tehát nem túlzás, ha idézzük Graham Clark megállapítását, miszerint az ember először és legfőképpen vadászként talált magára, és a vadászat által vált az élővilág uralkodó fajává. És ha mindaz igaz, amit elmondtunk a vadászatnak az emberi válásban játszott alapvető szerepéről, akkor az evolúció törvényszerűségei sajátosságaiból adódóan mindennek bizonyos mértékig genetikailag is rögzülnie kellett törzsfejlődésünk során. De mi maradt meg a mai emberben, a mai élő homo sapiensben, az ősvadászból? Az ősi vadásztörzsek szerte a világban. A pápua-új-guineai hagerai nép, az inuitok, az észak-amerikai indiánok, a dél-afrikai busmanok, vagy az észak-amerikai és szibériai prémvadászok, vagy azok utódai. Tehát ma is köztünk élnek az ősvadászok. Gyökeres változást jelentett mindebben, mintegy 11 ezer éve az egyes állatfajok háziasítása, az állattenyésztés kialakulása, először a juh, kecske, kutya, sertés, majd teve, szarvasmarha és így tovább háziasítása. Az állattenyésztés táplálkozás biztonságát jelentette, és valljuk be, könnyebb és eredményesebb volt, mint a vadászat. Ezzel, tehát nem is olyan nagyon régen, lezárult az emberiség történetének a létfenntartó vadászat által uralt korszaka. Bizonyos tehát, hogyha a vadászat több tíz vagy esetleg több százezer éven keresztül meghatározta a hominidáknak a fejlődését, akkor a vadászat iránti affinitás és az ahhoz kapcsolódó, ahhoz rendelhető ösztönrendszer beépült emberi mi voltunkba, és meghatározója lett emberi természetünknek. Az állattenyésztés mellett a hústáplálék megszerzésében a vadászatnak még sokáig szerepe, ha nem is domináns szerepe volt. Az állattartó társadalmak ugyanis csak akkor és csak olyan mértékig vadásztak, amilyen mértékben arra rá kényszerültek. A vadászat adott helyen kimutatható mértéke, a gazdasági fejlettség és emellett az ökogeográfiai környezettől is függött. Erre példákat mutatnék ezen a diagramon, mintegy 2-3 ezer évvel ezelőtt, pontosabban Krisztus előtt a 16. század és Krisztus utáni 2.-7. század között éltek azok a finnugor népek, a Volga és a Káma vidékén, ahonnan a példákat hozom. És látható, hogy zömében 10-20-25%-os csak a vadállatcsont részarány az egyes településeken talált hulladékgödrökbe. De hogy igaz legyen, amit mondtam, tehát a környezettől is függött, olyan helyeken, elsősorban az erdős helyeken, ez az arány elérhette akár a vaskorban, akár a középkorban is, a kora középkorban a 40-50%-ot is. A növénytermesztés, amely nem sokkal ezelőtt, mindegy 12 ezer évvel indult meg, az állattenyésztés elterjedésé és az állattenyésztés elterjedésével a vad veszélyforrásként is megjelenik, amitől meg kell védeni a javakat. Különösen a ragadozókkal szembeni védelem volt a férfiasság bizonyítéka. Az ókori civilizáció kialakulásával megváltozott az ember és a természetnek a viszonya, és benne átalakult a vadászat szerepe is. Mezopotámiában az uralkodók, Egyiptomban, Krisztus előtt kb. 3000-ben, az uralkodó osztály kiváltsága, egyfajta szórakozás volt a vadászat. Hellászban és a Római Birodalomban napi foglalkozásnak volt tekinthető. A vadhús pedig a táplálék rendszeres eleme volt. A vadászat azonban mindenkor az ügyesség, a rátermettség, az erő bizonyítékává vált. Az emberi előd azt is felismerte, hogy eszközei, fegyverei, amellyel a vadat elejtette, fegyverként használhatók a ragadozók, sőt, az őket támadó, vagy ha ő valakit meg akar támadni, fajtársaikkal szemben is. A vadászeszköz így lett egyszer s mint harci eszköz is. A vadász pedig harcos, és nem kétséges, hogy a legjobb, legügyesebb vadászok voltak a legjobb harcosok is. Az ókorban, a középkorban a vadászat tehát a harc edzettséget is biztosította. Ez csak akkor szorult háttérbe, amikor a nehéz lovasság, a páncélozott lovasság teret hódított, amikor is már lovagi tornákon és nem a vadászatokon kellett a rátermettséget biztosítani és bizonyítani. Ugyanakkor ebben az időszakban a nagy vadvadászatok tulajdonképpen egyfajta hadgyakorlatnak feleltek meg, hiszen óriási a mai szóhasználattal logisztikai háttérrel kellett megszervezni ezeket a több napos, több ezer vagy tízezer embert megmozgató vadászatokat. Az uralkodók, az uralkodói udvarok, a nemesség rendszeresen vadászott, pontosan abból a kötelezettségéből kifolyólag, hogy neki kellett a hadsereget kiállítania. Neki kellett a hadsereg harc edzettségét biztosítania. Ugyanakkor a nemesi tevékenység okán, bár a vadászat nem volt már súlypontos gazdasági tevékenység, súlyát mindig is messze meghaladó jelentőséggel bírt. Így ment ez egészen a 18-19. Századig, amikor is a vadászatot lassan elkezdik sportnak tekinteni, és elkezdődik a mennyiségi szemlélet térhódítása a vadászatban. A verseny a vadászatban is a ki tud többet lőni, vagy kinek a vadászterülete jobb szemléletet kezdte visszatükrözni, amihez persze egyfajta támogatásra is szükség volt, és ez vezetett el a tudatos vadgazdálkodás területére. Fokozta ezt a tevékenységét a trófeakultusz kialakulása, azaz a verseny, hogy kinek teremnének a legnagyobb méretű agancsok, szarvak. A tudatos gazdálkodáshoz szakmai tudásra, szakemberekre, szaknyelvre volt szükség. A tudatos gazdálkodás viszont megteremtette már a 19. században a fenntartható hasznosítás alapjait. Európában korán felismerték a mértéktartó vadászatnak a szükségességét. Miért is lehet vadászni? Beszéljünk tehát a zsákmányról, a vadról. Vadászni azért lehet, mert van vad, és ott lehet, ahol a vad, van vad. Ez tehát feltételezi a vad jelenlétét, a megőrzését és fenntartható hasznosítását. A kérdés azonban az, hogy mennyi vad lehet, és mennyit hasznosíthatunk ebből. Ezen az ábrán, amit láthatunk, egy modellt szeretnék bemutatni, egy elemi úgynevezett logisztikus populáció növekedési modellt, amely azt mutatja, hogy egy tetszőleges vadpopuláció az idő kezdetén növekedési pályára indul, ez egy exponenciális növekedés. Azonban azt tudni kell, hogy a vad a természetben nem növekedhet korlátlanul, van a minden ökológiai rendszernek egyfajta természetes eltartó képessége, ezt itt ezzel a vonallal az eltartó képesség K populáció szintnek jellemezhető vonalával határoztuk meg. Ha a populáció növekszik, látható, hogy egy idő után ennek a növekedésnek a mértéke lelassul. Ezt a növekedést, amelyet a hozam, a tartós hozam jelent, láthatjuk itt a másik kis ábrán, és az is látható, hogy akár a kezdeti időszakban, akár amikor az eltartó képességet eléri a populáció, akkor nulla a növekedés. Az ábrán az is látható, hogy körülbelül a felénél, tehát itt a K populáció szintnek körülbelül a felénél lehet a maximális hozam. Ez az a mennyiség, amely mértékéig, vagy amely szintjére le kell a populációnkat csökkenteni ahhoz, hogy a legnagyobb legyen a hozama, és ezt a legnagyobb hozamot tudjuk mi fenntartható módon hasznosítani. Minden populáció törekszik erre a K szintre, tehát ha mi lecsökkentjük a vadászattal azt a populáció szintet, akkor kárt nem teszünk bele, hisz a populáció önmagától elkezdi növelni a szaporodó képességét, és igyekszik ezzel a szaporulattal elérni ismételten ezt a szintet. Vadászni ebből adódóan lehetséges, sőt, értelmetlen, alkalmasint pazarlás lenne egy-egy terület megújuló hozamát nem fordítani az ember javára, hiszen a vadat ma egy-egy adott terület megújuló produktumának, megújuló erőforrásnak tekintjük.
Tartsunk egy rövid közönségszavazást, professzor úr, mit gondol? Köszönöm szépen. Méghozzá arról, hogy mit gondolnak, mennyi a vadgazdálkodás éves eredménye Magyarországon? 1-es 14 milliárd, 2-es válasz 21 milliárd, vagy a 3-as válasz 38 milliárd. Van 15 másodpercük arra, hogy megadják az önök által helyesnek vélt választ. Tehát a kérdés, mennyi a vadgazdálkodás éves eredménye hazánkban? Lejárt az idő, nézzük az eredményt. A hallgatók többsége szerint 21 milliárd. Mit gondol?
Hát az járt el helyesen, aki az egyes gombot nyomta meg, tehát 14 milliárd. Az a legutóbbi statisztikák szerint a magyar vadgazdálkodás éves eredménye. Köszönöm szépen. Folytassuk akkor. Beszéljünk a vadról tehát, és a nagy vadállományunkról. Ezek a diagramok azt mutatják, hogy Magyarország nagy vadállománya növekszik. Ez azért fontos tudni, mert ez a vadászat a vad gondozás eredménye, és korán sem arról szól ma a magyar vadgazdálkodás, hogy kiirtása történne meg a vadnak. Sőt, valljuk meg őszintén, hogy talán jobb lenne bizonyos tekben, hogy ez a vadállomány kisebb lenne. Hiszen mindegy 70 ezer gimszarvast, 22 ezer dámszarvast, 311 ezer őzet, 9 ezer muflont és 78 ezer vaddisznót számlált a magyar vadászok közössége az idei év tavaszán. Ezt a vadállományt szabályozni kell, és ezt könnyű belátni, hogy korábban, amikor még ez az ökológiai rendszer, amiről itt a bevezetőben is Vörösmarty professzor úr beszélt, még önszabályozó volt, akkor ezt a nagyragadozók végezték. Ma a nagyragadozók hiány ezt a szabályozást a vadászoknak kell elvégezniük, és ez a szabályozás ma természetesen fenntartható módon történik Magyarországon. Nézzük meg, mi a helyzet az apró vadállománnyal. Szemben az előbbi ábrával, a következő ábrán jól látható, hogy 1970-es évek közepe óta drasztikus csökkenésének vagyunk tanulja az apró vadfajoknak, így a mezei nyúlnak, a fácának és a fogolynak. Körülbelül a 90-es évek, tehát a rendszerváltoztatás idején konszolidálódott az állomány dinamika, stabilizálódott, de egy rendkívül alacsony szinten. 535 ezer a mezei nyúl, 797 ezer a fácán és 43 ezer a fogolyállományunk 2006-ban. Éppen a hasznosítás jövőbeni lehetősége az, ami vonzerő lehet a vadász számára, amiért energiát, pénzt, fáradtságot fordítanak a vadgazdálkodók azért, hogy a jövőbe többet vadásszanak. Ezt a gazdálkodást, amiről most az következő ábrán fogok beszélni, bölcs gazdálkodásnak hívjuk, mert arról szól a mai magyar apróvadgazdálkodás, hogy ha egy kellően sajnálatosan alacsony szintű állományt, és persze láttuk, lehet hasznosítani néhány példány erejéig, de ha azt akarjuk, hogy ez az állomány növekedjen, és elindul mondjuk az A-ból az E pontig, akkor valamilyen hatékony vadgazdálkodási tevékenységet kell folytatni. Élőhelyfejlesztéseket, élőhelygazdálkodást és a predátorok állománygazdálkodását kell megvalósítani. Ekkor megnövekszik az állomány. Ezt az állományt, mint láttuk, ha lecsökkentjük a G-ben, a fele szintre, amely a maximális hozamot jelenti majd, vagy egy kicsit kisebb létszámban az F-ig, amely az optimális hozamot biztosítja, akkor is még jóval, de jóval magasabb lesz a populáció nagysága, mint a kiindulási esetben, tehát egyszer s mint növeltük az állomány nagyságát, sűrűségét, és biztosítottak a vadászat lehetőségét. Azért a vadászatét, amely csak úgy valósulhat meg, ha ez a sok-sok pénzbe kerülő gazdálkodási tevékenység megvalósult. Tehát érdekeltséget kell biztosítani az apróvad gazdálkodáshoz. És azt is könnyű belátni, kedves nézőink, kedves hallgatóink, hogy ha mindezt elvégezzük mondjuk egy vadfaj érdekében, akkor a vele együtt élő többi vadfaj, sőt, és talán ez fontosabb a mai világban, az együtt élő védett fajok számára is ugyanilyen jó körülmények tudunk biztosítani. Tehát ez a fajta vadgazdálkodás, és büszkén mondhatom azt, hogy a magyar vadgazdálkodás zöme így működik, vadgazdálkodók többsége így gazdálkodik, egyúttal aktív természetvédelmi tevékenység, hiszen olyan területekre is koncentrál, nem védett területekre, amelyhez még egy meg olyan aktív magyar természetvédelemnek sincsenek forrásai. Tehát mi ezzel egy nagyon magasztos természetvédelmi feladatot is elvégzünk. És a hasznosítás, nem vagyunk farizeusok, említettem, hogy a hasznosítás meg kell, hogy történjen, hiszen ezért van az értekeltség, és azok végezik, azok végezhetik, azok a vadászok, akikben élnek, megnyilvánulnak, manifesztálódnak az ősvadász evolúció során rögzült ösztönei. A modern, fenntartó vadászat szűk rétegeket érinthet meg. Mennyire szűk ez a réteg?
Erre vagyunk kíváncsiak. Tippeljék meg, hogy önök szerint hány vadász van ma Magyarországon. Három lehetséges válasz. Első válasz 200 ezer, második válasz 100 ezer, avagy a harmadik válasz 50 ezer. Hányan élhetik ki ezt az ősi szenvedélyt? Mindjárt látjuk az eredményt is. A többség úgy tippel, hogy 50 ezeren lehetnek.
Jól tippeltek.
És most az az érdekesség, hogy nézzük meg, hogy ehhez képest Európában hány vadász lehet. 2 millió, 7 millió vagy 15 millió? Lássuk az eredményt. Ezt is jól tippelték, 7 millió?
Igen, azok tippeltek jól, akik a 7 milliót. Legutóbbi statisztikák szerint 7 millió 115 ezer az európai vadászok létszáma.
Ehhez képest azért elenyésző a magyarországi vadászok száma, nem?
Igen, hát az európai átlag az néhány százalék, a magyarországi az nem egészen fél százalék. Köszönöm szépen. A kérdés az, hogy a többi ember az nem vadászik? Én azt hiszem, hogy ez az állítás nem igaz, mert a többiek sem mentesek a vadászattól. A vadász szenvedélyt, a vadász ösztönt, mint említettem, az evolúció termékét, az emberek zöme pótcselekvések formájában éli meg és éli ki, virtuális vagy jelképes. Jelképes szelíd vagy jelképes durva vadászatok formájában. Az, hogy ez a vadász ösztön miként kerül felszínre, az természetesen a társadalmi környezetnek, a neveltetésnek, de a természeti környezetnek is a függvénye. Beszéljünk a vadászatnak az úgynevezett virtuális formájáról, hiszen ezek az emberek, akik ezt űzik, még visszatalálnak a természetről, természethez, és mindig van zsákmány a vadászat, a virtuális vadászat végén. Láthatjuk az állat vagy vadfotózást. Ugye elmondhatjuk róla mindezt. Vagy kedves madarász barátaim, magamat is közéjük sorolom, amikor hálózással madarat jelölnek, majd izgatottan várják, hogy visszafogása legyen. Az mind-mind, hiszen hálózással sok helyet fogják még ma is vadászati céllal a madarat. Mind-mind a vadász ösztönük kiélésének egyik formája. Persze a legvirtuálisabb, ugye a számítógépes szimuláció, amikor művi a vad, művi a vadászat, művi a környezet, művi az elejtés, de a végén gondolhatjuk, hogy a vadász szenvedély kielégül. Tehát ezt a virtuális vadászatot egyéb iránt felfoghatjuk, mint egy minősített, jelképes vadászatot, amelyben tehát még jelen van a vad, és jelen van a környezete. Ha az emberek zöme így módon nem tudja kiélni a szenvedélyét, akkor azt pótcselekvések formájába teszi meg, és ezek formái ugyancsak az evolúció termékei, hiszen nem mindig és nem feltétlenül új keletűek ezek, hiszen csiráikban egyesek jelen voltak az emberi törzs fejlődés kezdetén is. A jelképes szelíd vadász vadász szenvedélyét vagy a munkába éli ki, ezt hívjuk mi munkamániás pseudovadásznak, vagy valamilyen zsákmányolás biztosító pótcselekvésben, Ő a frusztrált vadász. A modern pseudovadász ugyanúgy előkészíti a vadászatot, üzleti vagy munkatervet, stratégiát készít, vadászatra indul, azaz munkába jár, megvalósítja ezt az üzleti tervet, és a zsákmányt, az üzleti sikert, a hasznot is bezsebeli. És ahogy a vadászat szenvedélyé válhat, úgy a munka is szenvedélyé válik, és bizonyára megerősítenek engem azok a vállalkozók, akik számára már nem feltétlenül a pénz jelenti a zsákmányt, hanem az újabb és újabb, nagyobbnál nagyobb munkasikerek, gazdasági sikerek, hogy ezt hívjuk mókus keré effektusnak. És ha a munka nem biztosítja a sikereket, azaz nem elégíti ki a vadászösztönt, akkor zavartság, frusztráció lép fel. Ennek leküzdésére alternatív módszereket keresünk, és ilyenkor jönnek a hobbi, a gyűjteményfejlesztés, itt láthatunk egy lepkegyűjteményt, az utazás, szerencsejáték vagy a sport, amelybe mindig a vadászat folyamatait kell megvalósítani. Tehát a tervezést, a felkeresését a vadászterületeknek, a zsákmányejtést, és ezeknél az állatgyűjtéseknél ezt konkrétan egy-egy fajnak, egy-egy egyedének a megszerzését is jelenti. És ez sajnos, ez a jelképes vadászat nem csak szelíd formában, hanem durva formában is megjelenik, hiszen amikor versengésről beszélünk fajok között, akkor annak is az egyik eszközrendszere lett a vadászat, de amikor a fajon belüli és az emberi fajon belüli versengésről beszélünk, akkor is megfigyelhető a vadászatnak egy bizonyos, eldurvult formájaként való megjelenése. Ugyan az embernél ez a versengés elsősorban verbális erőfitoktatásba vagy korlátor tetlegességben nyilvánul meg, azonban már korán az emberiség hajnalán is megfigyelhető volt, és a későbbiekben is a mindenkori kulturális háttérnek a függvénye volt, hogy meg kellett semmisíteni a fajtársat is. Ez alakította ki a klasszikus háborúskodások rendszerét, a törzsek közötti összecsapásokat, aztán a későbbiekben a uralkodók közötti háborúskodásokat, a nációk közötti háborúskodásokat. Ezeket tehát mind elfajzott, jelképes, durva vadászatoknak tekinthetjük. És itt is megjelenik ugye a vadászat folyamatának a leképződése, a háború tervezése, a háborús felvonulás, a háború megindítása, a vadászó falka megjelenése a háborúban, és az ellenség megölése, a túszejtés, a harci eszközök vagy a terület birtoklása, tehát a zsákmányolás. A baj csak ebben az, hogy a zsákmány a saját fajhoz tartozó példány. És hogy ne tévesszenek, ezért kialakult az egyenruha rendszere, láthatjuk jól ezen a képen, amellyel kvázi egy másik fajhoz tartozóként jelölik meg egymást a katonák. És amikor a ne ölj törvénye elterjed, akkor egy másik formája jelenik meg a destruktív vadászatnak, és ez a bűnözés. És a bűnözés egy formája, az orvadászat visszakanyarodik az eredeti funkciójához, a vadászati funkcióhoz, és hányszor halljuk, amikor a tárgyaláson vallanak a vadorzók, úgymond a vérük hajtja őket. És sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy igazuk van, mert az ősvadász vére igaz destruktív formában jelent meg. Összefoglalva, a vadászat formáinak a túlélése, kialakulása életmód és társadalom függő, tehát ahol dominánsan természetes az életmód, ott mai napig fennmarad a létfenntartó vadászat, ahol természet közeli az életmód, ott egy modern fenntartó vadászat vagy virtuális vadászat jelenik meg. Ott pedig, ahol dominánsan természettől távoli az életmód, ott megjelenik jó esetben a szelíd, rosszabb esetben a durva, jelképes vadászat. Az anyagi kultúra fejlődésével egy időben a szellemi kultúra csirái is kibontakoznak. Az ember kezdte megérteni a világot, leképezni azt, és nem tehette máshogyan, mint ahogy ő azt megélte, cselekedeteink keresztül, és ez a cselekedet számára, és a megélés, és elsősorban a vadat, a vadászatot jelentette. Hitvilága is e köré csoportosult. Az első ábrázolások kizárólag vadról és vadászatról szólnak. A Weser völgy festett barlangjai, amelyek a világörökség részei, vagy a spanyolországi Altamira, a szaharai Tasszili hegységbeli ábrázolások ezt igazolják. De ezt igazolják a szibériai ősvadászok fakérekbe vésett, metszett képei is. Nem túlzás, kérem azt mondani, hogy az első képzőművészek is vadászok voltak. És miért festették ezeket a képeket? Azért, mert ezek a barlangok, ezek a helyek isteneik előtt áldozó rituális helyek voltak a vadászat előtt, vagy a vadászat után, az életüket alapvetően meghatározó vadászat isteneinek adtak hálát, vagy kérték a segítségüket. És ezeknek az isteneknek a köszöntése, ahogy ezt egy mai, tulajdonképpen 19. századi indián táncban is láthatjuk, alakította ki a zenét is, és a táncot is. Tehát a művészet valamennyi ága erre az időszakra vezethető vissza. Az ókorban és a középkorban bár befolyásolta a hitvilágot, de nem domináns volt a vadászat, bár ábrázolásában, képző iparművészetben és a zenében fő tématerület maradt. Mezopotámiában a vadászat hozta létre Nimródnak, vagy ahogy a magyarok mondták, Ménrótnak, a vadászok ősapjának tiszteletét. Az ókori Hellaszban, mint láthatjuk, az egyik főistenség a 12 közül Artemis volt, akinek Efeszoszban építették az ókori világ 7 csodája egyikét, az Artemisiont, amelyet ismerhetünk, hiszen lerombolása után Szent Pál az efeszusiaknak írt levele azért születhetett meg, mert ő romjai között prédikált, és a szentmiségben az olvasmányok között folyamatosan hallhatjuk Efeszosznak a nevét. De olyanok írtak a vadászatról, mint Szókratész, Platón vagy Xenofón, akinek a nevéhez köthető az első vadászkönyv. A római birodalomban olyan kiváló elmék, mint Kátó, Varró, Plinius, Horácius, Ovidius, Názó írásaiban olvashatunk a vadászatról. Talán, ha ők foglalkoztak vele, fontos lehetett az akkori ember számára. És a rómaiak Diannát tisztelték istenanyjukként, a vadászat istennőjeként, aki nem más, mint a hellaszi Artemisnek a római megfelelője. A közép- és újkorban a nemesi vadászatok fontossága, a mindennapokban betöltött szerepe az építő, képző, iparművészetben, irodalomban, zenében is rendkívül fontos volt. A keresztény vallás és Jézus Krisztus szeretet üzenete jó lehetőséget kínálta az Európában kialakult helyenkénti féktelen vadüldözés megoldására. A katolikus egyház szentjei a mértékletesség és a vad védelmének üzenetét hirdették Krisztus jelével a kereszttel, és tisztelik őket a hívők napjainkig is. A képen egy Szent Hubertus ábrázolást láthatunk, aki a 7. században élt, de őt megelőzően 500 évvel Szent Eustáh, vagy Szent Eustáchius volt az első vadász szent tulajdonképpen. És ugyancsak Hubertussal egy időben Szent Egyed volt az a remete és szent, aki a vad védelméért áldozta életét. És milyen érdekes, hogy egyedül ismert, vagy elismert ábrázolását Esztergomban, a Keresztény Múzeumban találhatjuk, Kolozsvári Tamás Szent Egyed halálát az 1400-as évek elejéről. Mindezek fejlődésével párhuzamosan a magyarság történetét is befolyásolta a természetközeliség és a vadászat dominanciája. Kézai Simon vagy Anonymus gesztáiban sokat olvashatunk a vadászatról. Egészen elmenve odáig, hogy Nimrodot, valamint Enét, ugye Arany János Buda halálából ismerjük ezt a nevet, azaz Emesét, Ené az ünőt jelenti. Gyermekei lettek volna Hunor és Magor, akik nagy vadászok voltak, szól a gesztában. A csodaszarvas legendájában ők ketten, szarvas ünőt üzve, és ezt láthatjuk a Bécsi Képes Krónika egyik iniciáléján. Jutottak a Meotis mocsaraiban, ahol a Dul király lányait elrabolva megalapították a hun és a magyar nemzetet. De a tajga és az erdősztyep népeinél kultikus állat volt általában a szarvas, és láthattunk egy szkíta aranyszarvast is, ahol a szarvas és jelesen a szarvas ünő az ősanya szerepét töltötte be. És amikor délebre húzódtak eleink, a sztyepei népeknél egy társtotem állat, a turul is társul hozzá, és fontos szerepet játszik, ugye Emese álmában, majd pedig a Kárpát-medencei bejövetelben. A mai vadászatot, kedves hallgatók, a kettősség határozta meg, vagy határozza is meg. Az egyik egy bizonyos külsőségesség átvétele, hogy ezt a katonáskodásból származtathatjuk, úgy, mint az egyenruha használata. Itt a teremben sokunkon, magamon is egyfajta uniform is látható, amire mi büszkék vagyunk. De ide tartoznak a vadászatot kényelmessé tevő eszközök, a társas vadászatok katonai hadműveletszerű levezetésének egykori módjai, hallhattuk a kürtök használata. Érdekes, hogy a haditechnika fejlődésével mindezek a katonaságból eltűntek. Mi vadászok tartjuk meg ezt a kultúrhistóriai emléket is a vadászatok szervezésén keresztül. A másik, talán ennél is fontosabb dolog, és ami a vadászszentek megjelenésével került előtérbe, az a vadászatnak egy más dimenziója, a léleképítő szerepe. És itt beszélnünk kell a különböző művészeti ágakról, de különösen az irodalomról, a szépirodalomról, majd a szakirodalomról is, amely fontos volt, hiszen a latin mellett a nemzeti nyelvek és a szaknyelv kialakítását tette szükségessé. És büszkén mutatom ezt az első magyar nyelvű könyvet, Pák Dienes vadászattudományát, amely Budán 1829-ben jelent meg. A vadászattudomány összefoglalta talán szakterületek közül elsőként magyar nyelven mindazt, amit a kor vadászatáról tudni kellett, és hetedik fejezetében szószedetként a vadászat kifejezéseit, szakkifejezéseit is bemutatja. Rendkívül fontos volt ez, és hogy miért következhetett ez be? Pák Dienes annak a gróf Károly Györgynek az udvarában dolgozott, akiről azt kell tudni, hogy gróf Széchenyi Istvánnal, báró Vaj Ábrahámmal és gróf Andrássy Gyulával együtt a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Tudós Társaság alapítói voltak. Ő bizonyára hallotta azokat a beszédeket, hallotta azokat a polémiákat, amely a magyar nyelv megmentését célzó tudós társaság szükségességét vetítette előre. Ezért aztán megírta ezt a könyvet, és hihetetlen fejlődésnek indult a magyar vadászati irodalom, a tudomány szaknyelve, és egy másik könyvet szeretnék bemutatni, amely ennek a könyvtárnyi gazdagságnak, ami ezelőtt a 180 év alatt született, az összefoglalója, mindig a kor szellemiségéhez igazítva a vadászati kultúrát, valamint a vadgazdálkodás és a vadászat tudományát. És ma ez a vadászati kultúra, ennek ápolása új reneszánszát éli, fő letéteményesebe ma a Vadászati Kulturális Egyesület. Az elmondottak alapján elmondhatjuk, hogy a vadászatnak az állat elejtése elsődleges, de korán sem kizárólagos célja. A legfontosabb a hozzávezető út maga a vadászati tevékenység. És egyre inkább úgy tűnik, hogy a vadászatnak nem feltétlenül lényege az, hogy sikeres legyen. Igazolásul talán a legnagyobb magyar vadászíró mondatát hoznám, aki úgy fogalmazott, a vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás. És az igaz vadászat lényegén mit sem változtatott, hogy annak eszköztára egyre jobban és jobban fejlődött. Ellenkezőleg a technika tökéletesedésével az ész megint közbeavatkozott, mind ahogy fejlődésünk során mindig, úgy, hogy fokozatosan korlátokat kezdett állítani magának, és megszabja tevékenységünk határait. José Ortegát, a híres spanyol filozófus szeretném idézni. A vadászatban, mint sportban az ember legszabadabb módon lemond felsőbbrendű emberi voltáról. És nem kerülhetjük meg, kedves vadászbarátaim, az elejtés pillanatának a megélését. Ismét Ortegát idézem. A jó vadászhoz hozzátartozik a nyugtalan lelkiismeret, a halállal kapcsolatban, amit éppen ő hoz a pompás állatra. Persze, az élet és halál misztériumának ilyen mélységű megélése viszonylag új keletű az ember történetében. Ugyanakkor a halál rejtélye a vadászetikában megsokszorozódik az állatnak, a vadnak a rejtélye következtében. Ez a misztérium vezetett bennünket az elejtett vad formai megtiszteléséhez is, a ravatal készítéséhez. A legyőző atavisztikus tiszteletének kifejezéséhez a vad iránt, az iránt a vad iránt, amelynek elvette az életét. Az utolsó falat szájba helyezése, a töret kalap mellé tűzése, a magába forduló csönd, mind-mind ennek a tiszteletnek a megnyilvánulása. És számunkra, talán egy kicsit profán a hasonlat, de mint valamennyi temetésen, a temetés szertartásának folyamata a tevékenységi sor végén kiváltja a mi vadász lelkünk megnyugvását is. De nem titkoljuk, a sikeres vadászat győzelem, amelynek emlékét a szívben, tárgyasult formáját, trófeás esetében, vad esetében a trófeát magunkkal visszük. A trófea a vadászat és a vad emléke, de semmiképpen sem célja a vadászatnak. Vadászni mi mindenkor a vadászatért, a beteljesülésért vadászunk, és nem a húsért vagy a trófeáért. És megint csak Ortegát idézem, megállapíthatjuk, ha tetszik, ha nem, akár rokonszenvesnek tartjuk, akár nem, akár bosszankodunk emiatt, hogy az a boldogsághoz vezető foglalatosság, melyet az átlagos ember mindenkor a legtöbbre értékelt, az a vadászat volt. A mai vadász tehát korlátokat, mindenekelőtt etikai korlátokat szab magának. A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 1992-ben megfogalmazta a vadászat kódexét, négy legfontosabb pontját az alábbiakban ismertetném. Az első a vadnak, mint alapvető természeti forrásnak a tisztelete, a vadnak, mint élőlénynek a tisztelete, a természet más használóinak és hasznosítóinak a tisztelete, és a természet tisztelete a maga egészében. A vadászok e szabályokat úgy alkalmazzák, hogy szem előtt tartják, szem előtt kell tartaniuk a természet és a környezet védelmét. Így a 21. század vadásza, a tudás embere, felvértezve a nemes lelkűség intelligenciájával is. A vadászat tehát az ember és a természet sokréti és bonyolult kapcsolatrendszerének a legautentikusabb megnyilvánulási formája, egyszer s mint az egyik legkülönlegesebb és legnagyobb felelősséggel járó tevékenység. Nem csupán a természetben, a vadban, de magában, a vadászó emberben is folyamatos változásokat indukál. Elmondhatjuk, összefoglalva mai előadásomat, hogy a vadászatot a kultúra és az erkölcs emelte fel az egyszerű zsákmányolás szintjéről, a nemes szenvedélyek és a vadállomány felelős kezelésének társadalmilag is elismert szintjére, és a jövőt illetően is csak a kultúra és az erkölcs tarthatja fenn. És most ennek a virtuális időbeni és térbeli vadászatnak a végén kérem, vadászszokásainknak megfelelően hallgassuk meg ismételten az Országos Magyar Vadászkamara kürtegyüttesét, akik a vadászat vége és a hallali szignáljával a mai vadászatunkat is befejezik. Köszönöm megjelenésüket, köszönöm figyelmüket.